Most folytatódik a gólvonal. Túlságosan nagy figyelmet vonna el a téli sportokról, ha 2022-ben Katarban a nagy meleg miatt télen rendeznék meg a labdarúgó világbajnokságot. Az Európai Sízszövetség elnöke szerint ebbe még a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is beleszólhat, mert az esemény akár a téli olimpiával is ütközhetne. Domonics András kérdezte Kaszó Klárát.
Mindannyian tudjuk, hogy minden sportesemény akkor él valamit, hogyha megfelelő média lefedettséggel rendelkezik, és azt is tudjuk, hogy a labdarúgás az első az egyenlők között, tehát azért a labdarúgás vonzza a legnagyobb helyszíni és médiás megjelenést is. Tehát nyilvánvalóan elterelni a figyelmet az egyébként igen népszerű téli sportágokról.
Kezdeményeztek már tárgyalásokat a FIFA-val, a Nemzetközi Labdarúgó Szövetséggel?
Hát sok szempontból nyilván én sem vagyok minden információ birtokában, akár ez is elképzelhető. A kiadott sajtóközlemény szerint viszont az az érzésem, hogy ha kezdeményeztek is, akkor az nem feltétlenül vezetett sikerre, vagy ha kezdeményeztek, akkor ez meg akarják erősíteni egy összefogással. És ha én jól érzékelem, akkor azért ebbe talán a Nemzetközi Olimpiai Bizottság is érdekelt lesz. Hiszen akkor februárban kerül megrendezésre majd a akkori téli olimpiai játékok.
Vannak már visszajelzései ennek a kezdeményezésnek?
A Nemzetközi Sízszövetség elnöksége foglalkozott az ügyel a novemberi ülésén, és megkereste a többi téli sportágokat felügyelő nemzetközi sportszövetségeket, és egy összefogást próbál elérni e tekintetben, hogy olyan időpontba kerülje megrendezésre a futballvilágbajnokság, amik nem befolyásolja a téli sportágak média megjelenését.
Mi lehet ilyen időpont? Ugye azt mondják, hogy Katarban nagyon meleg van nyáron, ugye a tél kiesik a téli sportok miatt. Maradna akkor a tavasz vagy az ősz?
Hát igen, mondjuk azok a sporták, amiket havas felületen, tehát szabad ég alatt tűznek, azok nyilván jobban limitáltak egy időintervallumban. Ugye az alpesi sívilágbajnokság most már hagyományosan október végén Szöldenben indul, de az egy verseny, aztán novemberben van egy Finnországban, és utána kezdődik a világkupa sorozat, aminek március közepe táján, a 15. hétvége környékén szokott vége lenni, és körülbelül ugyanebben az időintervallumban esik majd bele a sífutás, a biatlon, a síugrás, snowboard. Általában november végétől márciusig zajlanak a nagy média figyelemre igénytartó események. De azt hiszem, hogy ez is egy tudomány a sportműsorok televíziós megjelenésének a megtervezése, hiszen ezek a nemzetközi szövetségek komoly egyeztetéseket folytatnak egymással is, és a egyes közvetítési jogokat tulajdonló tévétársaságokkal vagy ügynökségekkel annak érdekében, hogy melyik esemény hány órakor kezdődik. Tehát azért ez is egy tudomány, azt hiszem, és ebben nem túl elegáns ilyen módon fölborítani a rendszert, még akkor is, hogyha egyetértek azzal, hogy Katarban nagyon meleg van.
Kaszó Klárát, az Európai Sízszövetség elnökét hallották. Sportpolitikai és gazdasági kockázatai is vannak a 2022-ben Katarban télen megrendezendő labdarúgó világbajnokságnak, állítja a sportközgazdász. Dénes Ferencet azután kérdeztük, hogy a Nemzetközi Sízszövetség bejelentette, harcos társakat keres a világbajnokság megtorpedózására, mert az nézőket és szponzori pénzeket vonna el a havas jeges sportágaktól. Sánta András interjúja.
Teljes mértékben reális az aggodalom, és azt gondolom a Sízszövetségnek egyáltalán nem nehéz kartostársakat találni, hiszen gyakorlatilag a teljes sportvilág ellenzi a téli világbajnokság megrendezését.
Ennek elsősorban gazdasági okai vannak, vagy pedig sportági okai?
Alapvetően gazdasági okai vannak. Felosztották egymás között a sportok, a sportágok, a ligák, a hét különféle időszakait. Teljesen felkavarnám a téli futballvilágbajnokság rendezése, hiszen azért meg is csak a világ legnagyobb vonzerő és sporteseményéről beszélünk.
Milyen összegű bevételekről beszélünk mondjuk éves szinten? Tehát mekkora az a torta, amin osztoznia kell az ellenérdekelteknek, a különböző sportágak képviselőinek?
Nem csak arról van szó, hogy sportágonként mekkora bevétel kéne összeszámolni, hanem ennek a járulékos hatásait, hiszen azért gondoljuk bele, hogy mondjuk például szüneteltetni kéne az öt nagy európai futballligának az időszakát is, ebből kieső bevételeket kéne megbecsülni, időpont áthelyezésen mennyi bevétel kiesés keletkezik, de abban mindenki biztos legyen, hogy több 10 milliárd dollár az a tovagyűrűző hatás, amivel kéne kezdeni valamit a sport világpiacon.
Ön szerint a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség mennyire hajlik a kompromisszumra, vagy hát ebben az esetben talán nincs is kompromisszum, el kéne állni a katari rendezéstől, mármint a téli rendezéstől?
Nincs könnyű helyzetben a Nemzetközi Szövetség. Ugye mindenki azt kérdezi, a legtriviálisabbat kérdezi, amikor nyilván a rádió hallgató is, hogy az miért most derül ki a döntés után néhány évvel, hogy 50 fok van a megjelölt lebonyolítási időpontban. Tehát, hogyha itt bármilyen típusú döntésváltoztatásról van szó, megkerülhetetlen a felelősség kérdése, és akkor ugye innentől kezdve nem csak sportdiplomáciai szempontból, hanem akár bizony etikai, vagy akár rendőrségi ügyek is kreálódhatnak róla, hogy miért pont Katar, és kiviseli ennek a következményt.
Ön szerint egy józan döntésre van még idő?
Sok-sok olyan kérdés van, amelyre választ kéne találni, de nem csúsztunk ki az időből még. Két ok miatt nem. Katar képes az infrastruktúrát biztosítani, és hadd jegyezzem meg halkan, hogy egyébként egy potenciális beugró országnak, csak mondok egy nevet, például Németországnak, nem esne nehezére akár két év alatt is összerántani úgy a stadionjait és a szervezőbizottságát, hogy két év alatt képes legyen felkészülni egy futballvilágbajnokság kiváló megrendezésére.
Van egyébként hivatalosan ilyen tartalékország?
Nem tudok róla, de meg lennék lepte, ha egyébként bizonyos ilyen felhírasztalos beszélgetések néleg nevetődött volna már fel adott esetben konkrét országok futballszövetségeivel kapcsolatban is.
Dénes Ferenc sportközgazdást hallották. 1968. november 6-án játszott a brazil labdarúgó válogatott a világválogatottal, amelynek a soraiban helyet kapott Albert Florian Novák Dezső, Szűcs Lajos és Farkas János is. A gála meccset a brazilok nyerték 2-1-re, de a világválogatott gólját Albert Florian lőtte. A mérkőzésről Dénes Tamást, az Inforádió labdarúgó szakújságíróját kérdeztük.
1968. november 6-án Brazíliában, Rio de Janeiroban az első brazil világbajnoki cím megszerzésének 10. évfordulóját ünnepelte a világ, és ezt megünneplendő a brazil szövetség még korábban azzal a kéréssel fordult a FIFA-hoz, hogy egy világválogatottat küldjön a találkozóra. Detmar Kramer volt a világválogatott edzője, de a FIFA felkért több edzőt is arra, hogy kijelölje a megfelelő keretet. Ezek között volt például Helmut Schön, Otto Gloria, Eleni Herrera, a korszak sztár edzői. Nagyon nagy volt akkor a magyar futball ázsiója. 1962-ben és 66-ban világbajnoki negyeddöntős volt a csapat, 1964-ben előtte nem csak olimpiai bajnok, hanem Európa bajnoki harmadik helyezett. Ne feledjük azt el, hogy 1967-ben Albert Florian két hetet töltött Rióban a Flamengo vendégjátékosaként. Nem volt különösebben meglepő az, hogy ezeket a magyar játékosokat aztán a FIFA a világválogatottba is meghívta, és a brazilok nagy szeretettel fogadták őket. A Copacabanán laktak, az edzésen szinte alig lehetett mozdulni, olyan tömeg volt. Novák Dezső lett végül a negyedik, az 1968-as mexikói, egyébként októberi olimpián. Detmar Kramer már szólt Nováknak is, Szűcsnek, hogy jöjjenek akkor a világválogatottba is. 6-án lejátszották a meccset, 2-re nyertek, ugyan a brazilok tostannak az utolsó percekben lőtt góljával, de Albert szerezte az egyenlítő gólt egy 0-1 után, Dragan Djajic beadását lőtte a kapuba. Érdekes, hogy ezt mondta utána a császár, hogy Djajával, aki nagyon jó barátja volt neki magánéletben is, szerbül megbeszélték a mérkőzés előtt, hogy ha el tud menni a balszélső a helyen, akkor rövidre rúgja vissza a labdát, és majd Albert érkezik. Hát így történt.
1968-ról beszélünk, ami még azért a magyar futball aranykorához tartozott. Mennyire volt általános az akkor, illetve az azt megelőző években, hogy meghívták a világválogatottba a magyar sztárjátékosokat?
Akkor nagyon gyakori volt, hogy különböző ilyen gálamérkőzéseket rendeztek. Egyébként a 30-as években jött divatba először ez a fajta rendszer, akkor a 38-as VB-ezüstérmes magyar válogatott tagjai közül mondjuk Közép-Európa vagy Európa válogatott többen is szerepeltek, többen is meghívást kaptak. Hitelen csak Sárosi György, Sengellér Gyula, Csekettő László, Lázár Gyula neve jut eszembe. Aztán a világválogatott hivatalosan 1963-ban az angol szövetség megalapításának 100. évfordulóján a Wembleyben játszott együtt. Akkor Puskás Ferencet hívták meg a szervezők, ő volt az első. Ez a harmadik világválogatott meccs volt, ez a 68-as, de elsősorban Európa válogatott néven játszottak nagyon sok gála mérkőzést akkoriban, és nem kevesebb 12 magyar játékos játszott a különböző gála mérkőzéseken, csak néhány név, Mészöly Kálmán többször is játszott, Sándor Károly, Albert Florian, Farkas János, Bene Ferenc is játszott ezeken a mérkőzéseken.
Dénes Tamást, az Inforádió labdarúgó szakújságíróját hallották. A szakértőket is meglepte, hogy a versenybírók szabályosnak minősítették Fernando Alonso múlt vasárnapi pályán kívüli előzését a Formula 1-es Abu Dhabi nagydíjon, mondta az Index szakújságírója. Domanics András beszélgetett Jó Gáborral.
Szerintem szabálytalan volt Alonso, de ezt nem csak én mondom, ezt rögtön a futam után Martin Brundle és Anthony Davidson volt Forma 1-es pilóták, akik most a Sky Sport szakkommentátorai, és Alain Prost is megerősítették. Majd később Niki Lauda is azt nyilatkozta, hogy szerint Alonsonak vissza kellett volna vennie a gázt, de ő helyett gyorsított, és lement a pályáról, és így előzte meg Jean-Éric Vent. Hogyha ezt úgy tudta volna kivitelezni, hogy csak két kerekével a pálya szélső vonalán halad, sőt, csak egy kerekével, az már szabályosnak számított volna. De pályán kívül nem lehet előzni. Vern semmit nem látott Alonsoból, mert olyan szögben érkezett, egy olyan kanyarból érkezett, ahonnét balra, hátra nem lehet látni semmit. Alonso viszont végignézhette, ahogy érkezik a pályán Vern, tehát egyértelműen neki kellett alkalmazkodnia. Mert hogyha itt is van egy szalagkorlát, vagy elővetném a betonfalas hasonlatot is, amit mindenki mond, és amit Brandelék is mondtak, hogyha ott korlát van, vagy fal van, ahova Alonso lement.
Vagy csak egy sima kavicságy.
Sima kavicságy. Biztos, hogy nem kockáztatja meg azt, hogy áthajt a kavicságyon, de azt meg persze nonsens, hogy belemenne a falba.
Mindezek ellenére akkor hogyan látták mégis szabályosnak ezt az előzést a versenybírák?
A versenybírák úgy gondolkoztak és úgy indokoltak, hogy Alonso gyorsabb volt, amikor visszajött a pályára, és hogy nem volt Vern mögött. Ezt látszik a felvételeken, hogy amikor Alonso áthalad a box utca vonalán, körülbelül egy autónyival Vern mögött van. Ő akkor gyorsít rá, hogy Vern mellé föl tudjon érni. De ahhoz, hogy Alonso előre kerülhessen, neki le kellett hajtani a pályáról. A bírák még azt mondták, hogy Alonsónak ugye új gumiai voltak, Vernnek már elhasznált gumiai voltak, ezáltal úgymond Alonso volt előnyösebb helyzetben. Meg lehet magyarázni valahogy, de mintha árral szembe úsznánk.
Minek köszönhető ez az ítélet? Sportdiplomácia?
Én azt mondanám, hogy lehet, hogy ez most csúnyán hangzik majd, de én hiszek az emberi hülyeségben. Tehát szerintem nem elfogultak Alonsoval a versenybírák. Nem arról van szó, hogy itt vele kivételeznének, vagy hogy a Ferrarival kivételeznének, hanem ők egyszerűen józan paraszti eszükkel azt hozták ki, hogy itt semmi szabálytalan nem történt, és hogy Alonso sem hibázott.
Elgondolkozhat a Nemzetközi Automobil Szövetség ezek után azon, hogy adott esetben ne olyan versenybírákat alkalmazzon, akik korábban ugyan szerepeltek a Forma 1-ben, de nem túl sok sikerrel?
Szerintem mindenképpen ez lenne a megoldás. Én egy bizonyos futamszámhoz kötném mondjuk, hogy ki lehetne Forma 1-es versenybíra a volt pilóták, vagy akár mostani autóversenyzők közül is. Sőt, én Forma 1-es futamhoz kötném, mert Martin Donnelly 13 Forma 1-es versenyen indult 1989-ben és 90-ben, majd szenvedett egy olyan balesetet, amiben majdnem belehalt, és szerintem egy évtizeden át vezetni sem volt képes. Addig tartott a felépülése, azóta nagyon alacsony kategóriákban versenyzett, inkább már csak hobbiból.
Jó Gábort, az Index Formula 1-es szakújságíróját hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Búcsúzik a szerkesztőműsorvezető Szabó Gergő.